Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 32. Zsoltárunk első versét énekeljük, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva. 32. Zsoltárunk első verse. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket 168. dicséretünk éneklésével. 168. dicséretünk. Mind a négy versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található, és most szól hozzánk Mózes második könyvéből. Mózes második könyve 32. fejezetének első 20 versét hallgassuk.
Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, Áron köré sereg lett a nép, és azt mondta neki, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Áron ezt mondta nekik, szedjétek ki az aranyfülbevalókat, feleségeitek, fiaitok és lányaitok füléből, és hozzátok ide hozzám. Kiszedte hát az egész nép az aranyfülbevalókat a füléből, és odavitte Áronhoz. Ő átvette tőlük, vésővel mintát készített, és borjúszobrot öntött. Ekkor azt mondták, ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból. Amikor Áron látta ezt, oltárt épített elé, majd kihirdette Áron, holnap az Úr ünnepe lesz. Másnap tehát korán fölkeltek, égő áldozatokat áldoztak, és béke áldozatokat mutattak be. Azután leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr, menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet megparancsoltam nekik. Borjúszobrot készítettek maguknak, azelőtt borulnak le, annak áldoznak, és azt mondják, ez a te Istened, Izrael, aki fölhozott téged Egyiptomból, majd ezt mondta Mózesnek az Úr. Látom, hogy ez a nép kemény nyakú nép. Most azért hagyd, hogy fellángoljon ellenük haragom, és végezzek velük. Téged azonban nagy néppé teszlek. Mózes azonban így esetezett Istenéhez, az Úrhoz. Miért lángolt fel haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Nem mondhassák az egyiptomiak, vesztükre vitte ki őket, az Isten megölte őket a hegyek között, és eltörölte őket a föld színéről. Fékezd meg izzon haragodat, szánd meg a népedet, és ne hozd rá ezt a bajt. Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted. Úgy megsokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag, és az az egész föld, amelyről azt mondtam, hogy utódaitoknak adom, örökké az ő birtokukban lesz. Ekkor számomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amelyről beszélt. Mózes azután megfordult, és lement a hegyről, kezében a bizonyság két táblájával. A táblák mindkét oldalukon tele voltak írva, erről is, arról is tele voltak írva. A táblákat Isten készítette, a táblákra vésett írás is Isten írása volt. Amikor Józsué meghallotta a nép hangos kiáltozását, így szólt Mózeshez. Csatazaj hallatszik a táborból, de ő így felelt. Nem diadalének ez, nem is legyőzöttek énekének hangja, dadolás hangját hallom én. Amikor a tábor közelébe ért, és meglátta a borjút, meg a táncot, haragra lobbant Mózes, ledobta kezéből a táblákat, és összetörte a hegy lábánál. Majd fogta a borjút, amelyet készítettek, elégette, porrá zúzta, vízbe szórta, és megitatta azt Izrael fiaival.
Köszönjük. Isten szent lelke tegye áldotta igéje hallgatását, megértését, annak befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ma is, most is eléd állhatunk a gyülekezet közösségében. Köszönjük a mai napot, köszönjük, hogy megtartott bennünket kegyelmed, megőriztél bajok, nehézségek között. Köszönjük, hogy a mai nap is az Úr napja, mely kegyelmedről és dicsőségedről szól, feltámadásodat is hirdeti, Úr Jézus. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is jöhetünk eléd, ahogy vagyunk. jöhetünk, Urunk, bűneinkkel, bukásainkkal eléd, és hadd hozzuk is eléd, Urunk, mindazt, amivel megbántottunk téged, hitetlenségünket, bűneinket, mindazt, amikor nem kerestünk téged, amikor nem a te utadon jártunk. Hadd hozzuk eléd kétségeinket, félelmeinket, melyek nyomasztják szívünket, jelenünkre vagy jövőnkre tekintve, körülményeinkre nézve. Kérünk, Urunk, te beszélj ma a szívünkre. Te emelj fel bennünket kétségeinkből, hitetlenségeinkből, bűneinkből. Te újítsd meg életünket, veled való kapcsolatunkat. Így jövünk eléd, Urunk, kérünk, légy közöttünk, légy azokkal is, akik nem tudtak ma közénk jönni, légy a betegekkel, légy azokkal, akik otthonukban vannak, vagy esetleg kórházban, légy azokkal, akik máshol töltik most pihenésük idejét. Könyörgünk, áld meg közösségünket, hogy együtt tudjunk igédre figyelni, együtt borulhassunk le előtted, együtt imádjunk, hódoljunk előtted, Urunk, dicsérjük nevedet, és hozzuk eléd imádságainkat. Hallgass meg, kérünk, imánkat az Úr Jézusért kérünk. Amen. Az ige hallgatására készülve 331. dicséretet énekeljük, a már énekelt Zsoltár, 32. Zsoltár dallamára. 331. dicséret 4. versét énekeljük most, ó édes Jézus, atyádnak szent fia. Igét olvasom, mely alapján szent lelke segítségével üzenetet is hirdetni kívánom közöttetek. Mózes második könyve, 34. fejezetéből, az első 10 versből. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és én fölírom a táblákra azokat az igéket, melyek az előbbi táblákon voltak, melyeket összetörtél. Légy készen reggelre, és jöjj fel reggel a Sinai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, korán reggel fölment a Sinai hegyre, az Úr parancsa szerint, és kezében vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, odaállt mellé, és kimondta az Úr nevet. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten. Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét, ezerízik, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait, harmad és negyedizik. Mózes sietve letérdelt a földre, leborult és azt mondta, ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig azt mondta, én most szövetséget kötök, olyan csodákat teszek egész néped előtt, amilyenek nem történtek sehol a földön, és egy nép között sem. Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, mely között vagy, mert félelmetes dolgokat fogok cselekedni veled. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, több olyan történetet is olvasunk a Szentírásban, amely a megbocsátásról szól, elrontott, megromlott kapcsolat rendezéséről szól, újrakezdésről, újatkezdésről szól. De hadd lássuk először, magunk hogyan vagyunk ezzel? Hogyan tapasztaljuk? Hogyan szoktuk meg? Hogyha valakit valamivel nagyon megbántunk, nagy rosszat teszünk valakivel szemben, akkor hogyan tud helyreállni az a kapcsolat a magunk életében? Mi a módja, megszokott mondja egy kapcsolat rendezésének számunkra. Erősen hat mindenre jelenünkre, hogy hogyan tapasztaltuk ezt gyerekkorunkban. Mi kellett ahhoz gyermekként, hogy újat kezdhessünk egy rossz tettünk után? Kellett valamilyen büntetést elszenvedni? Kaptunk valamilyen büntetést, hogy azután tudjunk majd újat kezdeni, és lezáruljon a rossz tettünk a következményével együtt? Voltak súlyosabb büntetéseink? És hogyan van ez most? Ha rosszat teszek, ha valaki megharagszik, mi kell ahhoz, hogy megbocsáthasson a másik? Rendezhessük. Mi kell ahhoz, hogy újra szerethető legyek? És van-e olyan tett, ami után már nincs újrakezdés? Nem lehet újrakezdeni, mert annyira súlyos. Ezen kérdések nyomán nehéz történetek is elénk kerülhettek életünkből. De a Biblia is elénk ad ilyen történeteket. Körülbelül két hónapja olvashattuk például Jákob és Ézsau történetét. Súlyos történet az is. Szólt is az egy ige hirdetés az ő kibékülésük történetéről. Jákob bő 20 évvel azután, hogy csalással elvette a testvérének járó első szövetségi áldást. Mondhatjuk, elvette ezzel az ő testvére jövőjét, mindazt, ami az ő testvéré lett volna a jövőben. Mindezután bő 20 éve visszatér testvéréhez és ahhoz. És mai fogalmak szerint sok százezres, talán milliós ajándékkal próbálja kiengesztelni. Rengeteg állatot sorol fel a Szentírás, amit ajándékként odaad Jákob Ézsaúnak, hogy megbocsásson. Ézsaú pedig az ajándékoktól függetlenül tárt karokkal várja testvérét. Helyreáll a kapcsolatuk. Tudnak újat kezdeni. És van még jó néhány újat kezdésről szóló emberi történet a Szentírásban. De van a megbocsátás egy házasságtörésre. Lehet-e megbocsátani és újat kezdeni, amikor esküvő után nem sokkal kiderül, hogy legszebb napok idején a mennyasszony vagy épp a vőlegény megcsalta társát, félrelépett. Ilyen esetben van-e újat kezdés? Nagyon súlyos dolog ez. Itt most egy ilyen történet van előttünk, Isten és a név kapcsolatában. Nem egy helyen hasonlítja a Szentírás, illetve Isten az a népével való kapcsolatát, férj-feleség, vőlegény-menyasszony kapcsolatához. És azt, amikor a nép bálványt kezd imádni, elfordul ő tőle, akkor az a hűtlenséggel azonosítja, házastársi hűtlenséggel. Mert Isten népével való kapcsolata olyan szövetségi kapcsolat, mint amilyen férfi és nő szövetsége a házasságkötésben. Bár volt erről már szó, hogy itt ugye nem két egyenlő fél házasságáról, illetve szövetségéről van szó, hanem a világ mindenség ura, a teremtő Isten és gyarló emberek az ő népe közötti kapcsolatról. A történet tehát hasonló. Ezt hallottuk az első ige szakaszban. Isten a Sinai hegyen szövetséget kötött népével. A nép rábólintott erre a szövetségkötésre. Szép ünnepi pillanatokról is olvashattunk a megelőző fejezetekben, amikor ünnepélyes módon kimondja a nép is, hogy igen, megtesszük, amit az Úr mondott. Egyöntetően, egy felhangon kimondják, hogy igen, megtesszük, amit az Úr mond, ami a szövetség igéiben, szövetségkötésben benne van. Mózes még a hegyen van, visszamegy szövetség további részleteiért, mindazért, amit még az Úr elmond. Eközben a nép Áron segítségével, vezetésével egy aranyborjút készít és kezd imádni. Ez a te Istened, Izrael, aki kihozott Egyiptom földjéről, mondják az aranyborjúra nézve. Szövetségkötés szép ünnepi pillanatai után rögtön a szövetség durva megszegése. Szinte azonnal megtörje a nép a frissen kötött szövetséget. Ennek történetét hallottuk az első ige szakaszban, majd kihagytuk a történet következő közvetlenül azt követő részleteit, és hallottuk a mai igéből az újjakezdést, az újrakezdés leírása a történetét. A 32. 33. fejezetben több részben is olvashatunk arról, hogy Isten haragszik népére. Hogy mindannak, amit a nép tett, az a következmény, hogy Isten haragszik joggal. Isten el akarja pusztítani a népet. Látjuk végül, azt éri azért az ítélet, aki ténylegesen leborult a szobor előtt, és azt imádta. De Isten az egész népet ott akarja hagyni, és azt mondja Mózesnek, hogy veled nyitok újat, veled kezdek újat, majd te és a te utódaid lesznek az én népem, és ezt a népet én hagyom. Isten haragszik. És azt olvassuk, hogy Mózes pedig, hogy jön le a hegyről, összetöri a szövetség két kőtábláját, amin ott voltak a tíz parancsolat igéi is, összetöri a szövetség jelét. Mintha keveredne Mózes indulata azzal a ténnyel, hogy ténylegesen a nép megtörte a szövetséget, amit Isten kötött vele, illetve amit a nép kötött Istennel. A szövetség megtörését jelképezi a kőtáblák összetörése is. Bár Isten nem utasítja erre Mózest, benne van ebben az ő indulata, az ő haragja is. Az ő felindulása, hogy mit tett a nép, ezért ő felindulásában földhöz vágja a két kőtáblát. Megtörik a szövetség. A kőtábla, annak jele pedig összetörik. A mai igében pedig azt olvassuk, hogy amikor megjelenik az Úr Mózesnek, azt mondja, az Úr neve ez, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Hát hogy is van ez, testvérek? Nem sokkal hátrébb a történetben azt olvassuk, hogy Isten haragszik, el akarja pusztítani a népet, most pedig erről olvasunk, hogy az Úr kegyelmes, irgalmas, és szeretete és hűsége nagy, türelme hosszú. Igen, mind a kettőről olvasunk. A mai ige szakasz már arról szól, hogy Isten újat kezd népével. Megújítja a szövetséget. És a kettő között még történtek dolgok. Történt, hogy Mózes könyörög Isten előtt a népért. Mózes könyörög, közben jár a népért, és hivatkozik Isten ősatyáknak tett ígéretére, hivatkozik Isten kegyelmére. És történik, hogy azért kap ítéletet is a nép, amikor a bálvány előtt leborulók meghalnak. És történik, hogy látva, hallva Isten haragját, ítéletét a nép bűnbánatot tart, ennek jele hogy leveszik ékszereiket, gyászolni kezdenek. Itt a gyász, az ékszerek levétele a bűnbánat jele. Fájlalják, bánják, amit tettek, és azt, hogy Isten hogy haragszik rájuk, és ítéletét akarja adni. Mindez tehát történik, és ezzel együtt igaz, hogy Isten neve legfőbb jelentése ez. Irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretet és hűsége nagy. Olvassuk itt is, és olvassuk még néhány helyen az Ószövetségben Isten nevéről ezt. Jóel könyvében, Jónás könyvében, Zsoltárokban három helyen is, és Nehémiásnál is, amikor visszatekint a nép történelmében erre az időszakra, hogy Isten irgalmas és kegyelmes. Türelme hosszú, szeretet és hűsége nagy. Ezek az ő legfőbb tulajdonságai mi úrunknak. Irgalmas és kegyelmes. És mai igénk első legfőbb üzenete számunkra is ez, hogy Isten irgalmas és kegyelmes ma is. Bármit is teszünk, bármit is tegyünk, Isten irgalmas és kegyelmes velünk. Bármilyen messze is kerüljünk tőle, bármilyen bűnt is kövessünk el, bárhogy is feledkezzünk meg róla, vegyük semmibe az ő akaratát, bárhogy is térjünk le az ő útjáról, és szegüljünk szembe ő vele, ő kegyelmes és irgalmas velünk. Ő mindig kész arra, hogy újat kezdjünk vele, illetve ő újat kezdjen velünk. Mindig van újat kezdés a mi Urunkkal. Mindig lehet vele újat kezdeni, bármi is történjék, bármit is tegyünk. Bármilyen messzire is kerüljünk tőle, mindig van újat kezdés Istennel. Ez mai igénk legfőbb első üzenete. A mi Istenünk, velünk újat kezdő Isten. De látnunk kell azt is, hogy ahogy említettem, mi kellett ahhoz, hogy Isten újat kezdjen népével. Mert volt ítélet, ítéletkérdetés, bűnbánat és közben járás. Sőt, egyenesen azt olvassuk, hogy Mózest akarja Isten továbbvinni, mint nép, nagy népé tenni, és Isten Mózesért, ahogy a Mózes az Isten irgalmára, kegyelmére hivatkozik, így kegyelmez meg Isten az ő népének. Azt írja, azt mondja, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mondja Mózesnek, mert megnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek. Mert volt egy közben járó, és volt előtte ítélet és bűnbánattartás. Ma is bármilyen helyzetből van újat kezdés, ma is Isten mindig újat kezd velünk, bármi is történjen, ha meghalljuk ítéletét, ha meghalljuk a bűnbánatra felhívást, ha bűnbánatra indítasz bennünket, nem feltétlenül ékszereket kell levennünk és gyászolnunk, de meg kell jelenjen életünkben a bűnbánat. És ha meglátjuk a Mózesünket, nem Mózest, hanem mi egyetlen közben járunkat, Jézust. Nekünk is Isten, ami közben járunkért Jézusért kegyelmez meg. Ő a mi egyetlen közben járunk. Nincs más, nem is kell más, nem is lehet más, aki közben járna, de ő most is könyörög értünk az atyánál. Az ő közben járásáért és az ő értünk való szenvedésért, haláláért van újat kezdésünk Istennel. Ezért lehet ma is, most is számunkra is igaz, hogy az Úr, mi Urunk, hatalmas Isten, Jákve, irgalmas és kegyelmes velünk. Türelme hosszú és szeretete, hűsége nagy. Tapasztalhatjuk mi is Krisztus által, újat kezd velünk. De azt is meg kell lássuk történetből, hogy van következménye a néptettének. Nem múlik el nyomtalanul az, amit a nép tesz. A látványos következmény, ugye Mózes összetöri a szövetség jelét, a két kőtáblát. Isten azt mondja Mózesnek, amikor kegyelmét hirdeti meg, hogy készíts el Mózes ezeket a kőtáblákat újra. Majd ő ráírja az igéket, de Mózes kell már elkészítse ezeket a kőtáblákat. Ő kell megdolgozzon vele, a közben járó. Kell tegyen a szövetségért, a szövetség jeléért. A tartalma ugye nem változik a szövetségkötésnek. Ugyanazokat az igéket írja rá újra, mint ami először volt a szövetség táblájén, amik voltak. Isten kegyelmes. Nem változik az ő szövetsége, annak a tartalma. Újra megköt, és újra adja jelét, mert fontos a jel. Fontos a kőbevéset jele. Fontos a kőtábla, mint kőbevéset szöveg, mint jel. Amihez mindig oda lehet fordulni, nyúlni, hogy igen, Isten szövetséget kötött velünk. Van ennek látható jele? Mindig ott volt, mindig rátekinthettek, bár persze ez így nem igaz, mert a Szentek Szentjében a Fridládában volt elhelyezve, de tudták, ott van. És azt is látjuk, hogy az első szövetség kötésnél, Sinai-hegynél, ott van Mózes mellett a nép többi vezetője is, itt most már csak Mózes mehet fel velük. Mózes mehet fel a Istenhez, a hegyre. A nép többi vezetőjét már nem engedi Isten. Egyedül Mózes megy fel. Nem teljesen ugyanaz minden. Van következménye ennek a hűtlenségének, a szövetség megtörésének. És ott is utal erre Isten, amikor azt olvassuk, megtartja szeretetét ez a rizik, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedizik. Nehéz igaz, testvérek. Ugyanerről olvasunk a tíz parancsolat második részében is. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot, azok két más emlék fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyedizék, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan cselekszem, irgalmasan bánok, ezerítik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Hát, hogy van ez, testvérek, hogy Isten irgalmas és megbocsát, miközben a fiak az atyák miatt kell szenvedjenek? Sőt, még másod, harmad, és egész akár negyed generációig is kihat. Hát, hogy irgalmas akkor az Isten? Ugyanakkor azt kell mondjuk, hogy amiről itt Isten szól, az egy örök emberi törvény, törvényszerűség. Hisszük és vallhatjuk, Isten az ő fiáért, Jézusért minden bűnünket megbocsátja. Ha bűnbánattal ő elé állunk. Nem büntet bennünket azokért. Megújítja velünk az ő szövetségét, hűséges, ami Urunk. Könyörül, megbocsát. És ugyanakkor mégis azt kell lássuk, tapasztaljuk, hogy nem mint örökké tartó isteni büntetés, de emberileg, emberi kapcsolatainkban van következménye a mi bűneinknek, a mi tetteinknek. Hogy amit teszünk egymással, meg ami történik velünk, az nem múlik el nyomtalanul, hanem kihat a következő nemzedékre, és esetleg az azt követő nemzedékre is. Az atyák, meg az anyák, tegyük mellé, tehát a szülők bűnei, tettei kihatnak következő nemzedékekre, ilyen értelemben tovább öröklődnek. Ahogy anya bánt, vagy ahogy feleség bánt férjel, ahogy férj bánt feleséggel, tehát a szülők egymással, kihalt a gyermekekre, mint viselkedési minta, és mint beléjük ívódott hatás és kép. És ha ez nem dolgozódik fel, akkor tovább öröklődik, tovább adják. Tanult mintákat kapunk, és adunk is tovább. Ez az alapja egyáltalán a nevelésnek is. Hogy amit gyerekként látunk szüleinktől, akaratlanul is azt a mintát átvesszük. És így van tovább is. Amit gyerekeink látnak rajtunk, tetteinket, szavainkat, az hat rájuk, és tovább viszik mintaként. Akkor is, ha ez egy rossz minta, akkor is, ha ezek fájdalmas dolgok. Ezt az örök bibliai igazságot a mai pszichológia is megerősíti. Nagyon súlyos kutatásokkal, történetekkel. Ez az ősi igazság ott van mai pszichológiai leírásokban. Nemrég került a kezembe Örökölt sors című könyv, Orvos Tóth Noémi pszichológus könyve. Ilyen történeteket ír le. Családi sebek és a gyógyulás útjai, ez az alcím ennek a könyvnek. Nyilván ő csak, mint világi, nem hívő pszichológus tudja tényként támadni, hogy mindez hogyan történik. Mi pedig tudunk mellé tenni Isten igéjéből egy olyan plusz gyógyulási lehetőséget, ami az egyetlen igazi gyógyulási lehetőség, az Isten szeretete, a Krisztusban való gyógyulás lehetősége. De a történetek nagyon valósak, maiak. Nem is véletlen, azt gondolom, hogy hogy ez a könyv ott van az elmúlt hónapokban eladott könyvek között a top 10-ben. Legtöbbet eladott könyvek között, mert ma már nagyon érdekli az embereket, fontos kérdés, hogy mit hozok az őseimtől. Az őseink életének eseményei hogy hatnak a mai életünkre. Csak két történetet hadd olvassak fel belőle. Példaként, hogy ez mennyire valós ma is. 40-es éveiben járó nő keres fel. Meggyötört és kétségbe esett, mert hónapok óta alvászavarok kínozzák. Bár könnyen elalszik, 2-3 óra elteltével felébred, attól kezdve álmatlanul forgolódik. Persze reggelente, amikor az ébresztő óra szól, alig tud felkelni. Kialvatlanságtól egyre ingerültebb, ahogy mondja, az élő fába is beleköt. Közben utalja magát, amiért elviselhetetlenül hiszt is, kötekedő anyja a gyerekeinek, veszekedős elutasító felesége a férjének. Tünetek megjelenését nem tudja semmilyen kiváltó eseményhez kötni. Közben munkahelyén is gyülekeznek a gondok, mert egyre érdektelenebb, fásultabb, nem lelkesíti, amit csinál, folyton kibújni igyekszik a feladatok alól, teljesítményén is kezd ez látszani. Kollégáival is rendszeres kasúrlódások. Amikor az okokról kérdezem, azt mondja, valahogy senkivel nem tud kijönni, idegennek érzi magát, barátai sem nagyon vannak, kínlódásnak érzi, ha bárkivel beszélgetnie kell, nem tud feloldódni, nem tudja belengedni magát a helyzetekbe. Látom, engem is méreget, fülkész a tekintetével, vajon elengedheti-e magát közelemben? Vajon elfogadom-e, nem tartom-e teljesen őrültnek? Nem tartom annak. Amikor gyerekkoráról kérdezem, alig emlékszik valamire. Nincsenek képei a múltból, legfeljebb foszlányok. Egyszer aztán kétségbe esetten érkezik, előzően a fogorvosnál volt, ahol rosszul lett a székben. Egy pillanatra elvesztette emlékezetét, utána meg olyan zaklatottságot érzett, mint soha azelőtt. Szíve hevesen kalapált, alig kapott levegőt, miközben jártani ereje sem volt. Teljesen kiborult, leginkább attól, hogy nem értette, mi történik vele. Próbáljuk lépésről lépésre végig zongorázni, hogy jutott el a rosszul létig, de nem járunk sikerrel. Egy hét múlva megismétlődik az eset. Akkor már figyel az apró jelekre, és összeáll a kép. A kulcs egy illat, a doktornő parfümje, ami kísértetesen hasonlít arra az illatra, amit évtizedekkel korábban az anyja használt. Az anya sokszor nagyon kegyetlenül bánt vele, ahogy lassan jönnek elő az emlékek. Nem, hogy nem szerette vagy elhanyagolta, de egyenesen gyötörte. Dolgoztatta, feladatokkal látta, aztán meg számon kérte, ha nem tudta elvégezni mindazt, ami egy felnőttnek is megterhelést jelentett volna. Ha hibázott, súlyos árat fizetett érte, jött a verés. Mikor, mivel? Fakanállal, papucssal, sodrófával, seprűnyéllel, ami épp anya kezében akadt. Kicsi volt, nem tudott más tenni, mint tűrni, és miközben verték, azt képzelte, nincs is ott a testében, hanem fentről a plafonról nézne magára. Így nem fájt annyira, ami történt. Majd sikerül beszélni egy rokonnal, aki néhány fontos részlettel szolgál. Elmondja, hogy anyukája maga is rettenetes gyerekkorból érkezett, gyűlölt kényszerházasságába, csak azért ment hozzá nála jóval idősebb alkoholista férfihoz, hogy el tudjon menekülni otthonról, ahol kegyetlenül bántak vele. Ahogy ő verte a gyerekét, úgy verték őt is a szülei. Fájdalmas erről beszélnie, de látszik, ahogy lassanként lecsillapodik a feszültség, enyhül a szorító érzés. Először még nagyon dühös a gyerekkora miatt, később azonban elkezdi látni a szülei sorsát is, és megszületik benne az együttérzés. Még egy rövidebb történetet hadd olvassak. Fiatal hölgy keres fel, aki már évek óta egyedül él, azt kéri, segítsek megtalálni a magyarázatot, mert amit ő eddig hangoztatott, hogy azért nincs párja, mert a férfiak hülyék, már a maga számára sem hihető. Kiderül, hogy az ismerkedési szakaszsal semmi gondja nincs. Ő mindig akkor gondolja meg magát, amikor komolyra fordulnának a dolgok. Olyankor azt érzi, jobb, ha kiszáll a kapcsolatból, mert végül a férfi csak teher lesz a nyakám. Nála is előkerül a származási család témája, beszélgetünk a szülei kapcsolatáról, arról, hogy milyennek látta őket gyerekként, hogyan beszéltek, hogyan viszonyultak egymáshoz. Amikor megemlítem neki az egyik módszert, amely segítségével pontos képet kaphatunk családunk rejtett üzeneteiről, annyira fellelkesedik, hogy hazaérve előszedi a családi videókat. Napokig más sem tesz, mint nézi a filmeket a régi karácsonyokról, születésnapokról, nyaralásokról. Jegyzeteli, milyen érzelmi tölteti mondatok hangzottak el. Amikor következő alkalommal belép, azt mondja, már mindent értek. Kislány korábban fel sem tűnt neki, hogy az anyukája mennyit kritizálta, szapulta az apukáját, mennyi lekicsinylő, leértékelő megjegyzése illette őt. Akkoriban ezt tartott a természetesnek, sőt, egy idő után maga is úgy kezelte az apját, mint egy tutyi-mutyi alakot, akinek mindent a szájába kell rágni, akire semmit nem lehet nyugodt szívvel rábízni. Az apa, aki egyébként egy introvertált, csendes fickó volt, labdába sem rukkazott a két nő mellett, míg végül a házból is kiköltözött, és a kert végében álló kis műhelyében éldegélt a családjától elszigetelve. Pasziensem gyerekként ezt szintén olyan természetesnek találta, hogy el sem gondolkodott a helyzet mélyebb értelmén. Apám ott lakik a műhelyben, hát ott lakik. Persze voltak magyarázatok, hogy a férfi esténként dohányzik, anya meg nem szereti a füstöt, apa sokáig tévézik, ami szintén zavarja anyukát, de soha nem gondolt bele, hogy valójában milyen kapcsolati dinamika zajlott a két szülők között, és ez milyen összefüggésben hozható az ő elakadásával. Két történet, még számos ilyen történet van, ami a hozott, az örökölt bajok, dolgok, sebek továbbvitelét mutatja. A világi pszichológus ennyit tud tenni. Megkeresi, felterje, segít feltárni, feltérképezni ezeket a dolgokat. Isten pedig még mellé adhatja az igazi gyógyulást is. Mert a generációs sebeket átörökítő dolgoknak, ezek megtörésének az egyetlen módja. Szembenézés, és a kegyelemmel, az Isten szeretetével való találkozás. Szembenézés azzal, hogy mit tettem, mit tettek az őseim, mit hozok magammal, és találkozás a kegyelmes, a szerető Istennel, aki begyógyíthatja a sebeket. A dinamika ez, a látott minta tovább öröklődik. Ha a gyermek abban nő fel, hogy az alkohol a megoldás a problémákra, azt a mintát viszi tovább. És sorolhatnánk az egyéb nehéz mintákat. Ezt egyedül az Isten kegyelme és szeretete tudja megtörni. Ezeket az átörökítendő bajokat, rossz mintákat. Amikor valaki az Istenhez fordul, és az ő akaratát keresi, és őnála keresi a gyógyulást. Igen, lehet, hogy szükség van emberi segítségre is, emberek által, emberi kapcsolatokból kapott sebekhez, szükség lehet, hogy Isten eszközként használjon emberektől kapott szeretetet is, de szükséges, hogy a szembesülés mellett ott legyen, hogy találkozzak a szerető Istennel, aki szeret, ahogy vagyok Krisztusban, aki helyrehozza múltamat, aki begyógyítja sebemet Krisztusban, aki felmutatja, hogy szerethető vagyok, mert ő szeret, annak ellenére, amilyen vagyok. Szembesülni a jelennel, a múlttal, ha kell segítséget kérni, ha kell emberek által is meghalani, elfogadni az Isten szeretetét. Erre hív ma a mi Urunk. Van újat kezdés. Bármit követtem is el, bármit követtek el is az őseink, mindig van újat kezdés. Mert Isten az újat kezdés Istene. Mert Isten az irgalmas és kegyelmes Úr, türelme hosszú, szeretet és hűsége nagy. Amen. 331. dicséret, 5. versét énekeljük. Hogy csak a Jézus és az ő szent atya törvénye legyen, és szent akaratja. Thank you.
lakóhelyében.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy ma és most is újat kezdesz velünk, kezdhetünk veled újat. Bármi is történjék velünk, bárhogy forduljunk el tőled, bármilyen bűnt is kövessünk el Krisztusért, az ő közbenjárásaért, az ő áldozatáért. Ma is újat kezdesz velünk. Add, hogy tudjunk így hozzád fordulni, bármilyen helyzetbe is kerüljünk, ha tudjunk most is így eléd jönni. És hadd legyen, Urunk, a velünk való újatkezdésed, irántunk való kegyelmed és szereteted, mint arra, ahogy mi is oda fordulhatunk mások felé. Lehetőség arra, ahogyan megtörhetünk másoktól, őseinktől látott mintákat. Ahogy szembenézhetünk, szembesülhetünk fájdalmas örökségeinkkel, és azt kezedbe tehetjük. Te vagy Úr Jézus, aki sebeinket, fájdalmainkat is hordoztad. Te vagy az, aki ma is megerősített bennünket irántunk való szeretetedben, annak ellenére, amilyenek, akik vagyunk, amit tettünk és amit hoztunk, kaptunk másoktól. Adunk, hogy tudjunk így szembesülni magunkkal, kapcsolatainkkal, ha kell segítséget igénybe venni. Ha tudjuk meglátni, hogy kik lehetnek ebben eszközei, ha tudjuk meglátni, hogyan tudjuk mi a te kegyelmedet mások felé továbbadni. Tedd áldottál így kapcsolatainkat, tedd áldottál, Urunk, gyülekezeti közösségünket. Légy velünk a következő napokban. Áld meg, Urunk, alkalmainkat, melyek előttünk vannak. Áld meg, Urunk, a gyermektábort, melyre készülünk. Légy a gyermekekkel, az alkalmakon, te légy jelen. Könyörgünk, hallgass meg imádságunkat. Hallgass meg most azt az imádságot, melyet csendben magunkban mondunk el most neked. Kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságot, amikor a tőled tanult szavakkal együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglalj el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg. Köszöntöm a testvéreket mai alkalommal is. Örülünk, hogy együtt lehetünk ebben a járványos helyzetben. Köszönjük az imádságokat, és hordozzuk is imádságban, kérem, a jelen helyzetet, melyben benne van népünk, amelyben magunk benne vagyunk, és hordozzuk imádságban az előttünk álló alkalmakat. hirdetem a következő hét alkalmait. Kedden 6 órától két kereszt alkalom lesz Pomázon, és Bibliaóra Csobánkán. Szerdán 6 órától Bibliaórát tartunk Pomázon, melyhez most is lehet online a Zoom program segítségével csatlakozni. Ennek linkje a hírlevélben lesz majd benne. Jövő vasárnap is szokott módon tartjuk istentiszteleteinket. 9 órától Csobánkán, 10 óra 30-tól Pomázon református templomunkban. Továbbra is kérjük, hogy istentiszteleteinken és hétközi alkalmainkon az áttérben arcunkat maszkkal vagy sállal takarjuk el. Isten tiszteleteinkkel párhuzamosan gyermekisten tiszteletet is tartunk, de gyermekfelügyeletet a legkisebbeknek még nem szervezünk. Pomáz Isten tisztelet élő közvetítéssel online is hallgatható a szokott módon, a szokott linken gyülekezetünk honlapjáról, amely ott elérhető. És a hírlevélben is benne van. 2020. július 28-án elhunyt Simon József testvérünk, 79 esztendős korában. Temetése augusztus 11-én lesz, 10 órakor, Pomázi Református temetőben. Isten vigasztalását kérjük, gyászoló itt maradott hozzátartozókra. Haladnak a munkálatok szépen új Csobánkai Gyülekezeti Központunk épületén. Köszönjük a testvérek eddigi adományát, segítségét, imádságát mindehhez, és kérik a továbbiakban is. Elkészült Pomázi Gyülekezeti Ház mázolása, ehhez is köszönettel fogadjuk testvérek anyagi támogatását. Hétfőn egy hétre kezdődik napközés táborunk. Augusztus 10-14 között lesz a tábor, izgalmas programokkal készülünk, a teremtés napjait vesszük sorra, annak egy-egy pontjáról szól majd egy-egy nap a helyi és az elmenés programok is. Hordozunk imádságban ezt a hetet, és köszönettel vesszük sütemények, illetve gyümölcsök felajánlását a táborra, illetve más segítségek felajánlását. Új úrunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. 445. dicséretet énekeljük Isten tiszteletünk végén. 445. dicséret, mind a 6 verset énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem, és én választodni készem. Back. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Békesség, Isten velünk, viszontlátásra.